Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, húsvét ünnepén énekeljük háladó, magasztaló istentiszteletünk kezdetén húsvéti énekünket, amely így kezdődik: e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. 187. dicséret. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a feltámadott Krisztust, 348. dicséretünk verseit énekeljük: örvendezzetek egek, ti is földi seregek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Húsvét evangéliumát, Lukács evangéliuma könyvének 24. részéből, Lukács evangéliuma 24. részének válogatott verseiből. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük voltak. És a követ a sírról elhengerítve találták. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És történt, hogy amikor efelett megdöbbentek, ímé két férfi állt melléjük fényes öltözetben, és mikor ők megrémülvén földre hajtották orcájukat, azok ezt mondták nekik: mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezére, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékeztek azért szavairól, és visszatérvén a sírtól elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. És ímé azok közül ketten ugyanazon a napon egy faluba mentek, Jeruzsálemtől 60 futamatnyira, ennek neve Emmaus. És maguk között beszélgettek mindazokról, amik történtek. És történt, hogy amint beszélgettek, egymástól kérdezősködtek, maga Jézus ment hozzájuk, s velük együtt ment az úton. De szemeik visszatartóztattak, hogy őt ne ismerjék meg. És ezt mondta nekik: micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, s miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, akinek neve Kleovás, ezt mondta neki: csak te vagy jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek ezekben a napokban? És ezt mondta nekik: micsoda dolgok? Ők pedig ezt mondták neki: amelyek estek a Názáretbeli Jézuson, aki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését látták, akik azt mondták, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondották, őt pedig nem látták. Ő pedig ezt mondta nekik: óbalgatogok és resszívűek mindazok elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté Krisztusnak szenvednie, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Magasztaló és dicsőítő szóval jövünk hozzád, mennyei atyánk, ezen a húsvétunkon, amikor Krisztusunk feltámadásáról emlékezünk, örökké való szeretetedet, halálból szabadító irgalmasságodat, végtelen áldásaidat magasztaljuk és dicsőítjük, hogy ő benne nekünk örök életet szerzettél. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy egybegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy békességben, nyugodalomban, szívünket szabadon felemelve magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged. És mikor így együtt vagyunk és téged áldunk, eléd hozzuk már most is mindazokat, akik a Krisztus nevében hisznek, akik őt követik, akik neki engedelmeskednek, és ezért üldöztetést, hátratételt szenvednek, akik nem ünnepelhetnek szabadon, akiknek rettegnők és félnők kell, üldöztetés, harag, elnyomatás miatt. Őrizd meg őket a feltámadott Krisztus erejében, és segíts bennünket arra, hogy mi, akik most előtted állunk, és szívünket megnyitjuk, igazán és teljesen befogadjuk a feltámadás örömhírét, élő igédet, hogy általa átformáltassunk, elkötelezzük magunkat teljesen Krisztus követésére, s boldog szívvel legyünk tanúi annak, hogy ő él, hogy örök üdvösség szerzője lett, hogy életünket betölti javaival, hogy ő benne boldogságot, örömet, igazságot és új életet ajándékoztál nekünk. Küldd el szent lelkedet, töltsd be szívünket, áld meg ünnepünket. Ámen. Isten igéjének hirdetésére készülve, kedves testvérek, 173. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéjé, de Jézus vére, vére. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján lelke segítségül hívásával a húsvéti örömhírt közöttetek hirdetni kívánom. A zsidókhoz írt levél 5. részéből olvasom, a zsidókhoz írt levél 5. részének 5-től 9-ig terjedő verseiben. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá: én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen másutt is mondja: te örökké való pap vagy Melkisédek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, még a pártállami időkben történt, hogy egy elitiskola tanára megtért. Hogy akkor hogy nevezték az elitiskolákat, nem tudom, de az biztos, hogy ennek a tanárnak a megtérése, kereszténynél létele nagy megbotránkozást, csodálkozást, értetlenkedést, méltatlankodást váltott ki. És aztán jöttek is az elképett kérdésekbe rejtett mindenféle racionális magyarázatok. Van, aki ezt a kérdést tette föl kommentárként: talán elment az esze? És akkor eszünkbe jut az, hogy voltak idők, és sajnos ma is vannak idők és helyek, ahol a Krisztus követőit egyszerűen bolondnak nyilvánítják. Sokakat, ezreket, százezreket zártak annak idején a Szovjetunióba, elmegy gyógyintézetbe, mert Krisztusról vallomást tettek és tanúi voltak. Aztán hangzott a másik kérdés: csak nincs valami baja, nyugtalan és izgága, hogy hirtelen kitalálta magának ezt az avid dolgot, amit kereszténységnek neveznek. És eszünkbe jut régen is és ma is, sokan vádolják a keresztényeket, a Krisztus követőjét felforgatással, világot eltorzító eszmények hirdetésével, az emberiség legszentebb ügyeinek a tagadásával. Néró óta halljuk újra meg újra a vádat, hogy a keresztények gyűlölik az embereket. Aztán még ilyen kérdés is elhangzott annak idején, hogy nem lehet, hogy ezzel kompenzálja ez az ember, hogy nem jutott előrébb a szamár létrán. És ahogyan évtizedek ezelőtt, ma is, meg régen is, és minden időben, és jobban tudjuk, az elkövetkezendőkben is hallani fogjuk majd sokszor azt, hogy a keresztények vallása rabszolgavallás. Azért hisznek, hogy kompenzáljanak. Azért vetik reménységüket a nem létező Istenbe, és azért állítanak ilyen dolgokat, hogy Krisztus feltámadott, mert valamit elvesztettek ebben az életben, valami nincs nekik, hát kivetítik egy mennyei képernyőre, és attól várják és remélik. Egy szóval, kedves testvérek, nagy bátorság kell ahhoz, és nyugodtan mondom, nagy kockázatvállalás is ahhoz, hogy valaki a kereszténység útján járjon. Az a tanár, aki akkor meghallotta és befogadta az evangéliumot, a különböző kérdésekre mindig csak ennyit mondott: megtértem, vagyis elkezdtem kereszténynek lenni, nem tehettem mást, mert Jézus él. Jézus él. És aki ezt tudja, akinek a szívét átjárja ennek a valósága és a boldog bizonysága, nem tud más tenni, mint Jézus követőjévé, tanítványává szegődik. Nagy bátorság kell ezt vallani, mert azt hiszik, hogy elment az eszed. Holott a feltámadás a történelem végső értelme. Éppen akkor jön meg az ember esze, ez jelenti a görög metanoia szó, amit mi megtérésnek fordítunk, éppen akkor jön meg az ember esze, amikor beletekintünk ennek a mélységébe. Minden sors, minden történelem, az egész emberi történelem végső értelme a feltámadás. Krisztus feltámadása, ennek a megelőlegzése. Nagy bátorság kell ezt vallani, kedves testvérek, azért is, mert a mulandóság és a halál és a bűn erői továbbra is szolgaságukban akarnak bennünket tartani. Újra és újra gyűjtik a maguk áldozatait, a maguk szolgáit, a maguk rabszolgáit. Márpedig bármennyire is mulandóság, betegség, nyomorúság és sok baj veszi körbe az életünket, aki a Krisztusé, a szabad gyermek. Ha előre lapozunk ebbe a levélbe, a zsidókhoz írt levélbe, a 11. 12. részhez, akkor megértjük, hogy a levélíró miért beszél itt ilyen erős szavakkal, mert ott majd éppen a szabad életre fog bennünket buzdítani. Hát miért engedné el rabszolgáit a bűn és a halál? Miért engedne minket szabadon? Hiszen bűnünk, nyomorúságunk, vétkünk éppen mindig az, hogy önként odaadjuk magunkat a rosszra. Önkéntes rabszolgái vagyunk a rossznak és a gonosznak. És azt is mondtam, kedves testvérek, hogy nem csak bátorság kell kereszténynek lenni, nem csak van benne veszély, sok veszély, hanem kockázatos is, mert ha nem is állnának fenn ezek a külső nehezítő körülmények, sőt, amikor éppen ezek elhárulnak és eltűnnek, amikor csendességünk van, amikor magunkba tekinthetünk, akkor értjük meg azt, hogy a Krisztus feltámadása, a Krisztus dicsőséges Isten élete, a Krisztus követése a legtöbbet követeli tőlünk, a legnehezebbet, életünk megváltoztatását. Minden máson tud és akar, kedves testvérek, az ember változtatni. Mindennek neki ront, mindent ledönt, mindent átalakít, mindent megváltoztat. Csak önmagát nem tudja megváltoztatni. Ha végignéznénk, kedves testvérek, a forradalmak történetét, ameddig az emberi szem vissza tud tekinteni a történelemben, mindig azt látjuk, hogy mindig neki feszült az ember, mindig összeszedte az erőjét, mindig megfordította úgymond a világot. és ha az okait nézzük, az igazi mély okokat nézzük, akkor egyszerűen ki kell mondanunk, hogy a sokok mellett egy soha nem jelent meg, az, hogy nekünk magunknak is meg kell változni, másmilyenné kell lenni. És bátor, kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél szerzője is, amikor döntő módon Jézus Krisztus szenvedéséről beszélve, szólva, Krisztus szenvedését, engedelmességét, alázatosságát, áldozatát elénk állítva, előre mutat és jelzi Krisztus feltámadását is. És pedig azért bátor, mert a levél sorai, olvasom még egyszer ezeket a szavakat, testének napjaiban, könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Továbbá, amit ennek a szakasznak a bevezetésében olvastunk, hogy Krisztus nem önmagát dicsőítette meg, hanem az Atya dicsőítette meg. Könnyen ahhoz a gondolathoz vezethet bennünket, hogy a levél szerzője a szenvedés apoteózisáról beszél. Mert meg kell találjuk a szenvedés értelmét. De azzal, kedves testvérek, hogy megtaláljuk a szenvedés értelmét, vigyáznunk kell, nehogy könnyen a szenvedés apoteózisába essünk bele. Nem a szenvedést magasztalja a zsidókhoz írt levél, hanem az engedelmességet. Az engedelmességben meghozott áldozatot. Ezért mondja azt, hogy nem a fiú dicsőítette meg önmagát. Sokan voltak, vannak és lesznek a világban, akik a szenvedésükkel dicsőséget szereznek önmaguknak. Vannak hősök, vannak nagyszerű alakok, vannak önfeláldozó életű emberek, akik előtt fejet hajtunk, akiket megtisztelünk, akiket nagyra tartunk, akár holtukban szobrok talapzatára is emeljük, és a nevüket a történelem aranylapjaira írjuk. De azt mondja a zsidókhoz írt levél, Krisztus nem önmagát dicsőítette meg, az Atya dicsőítette meg. Ahhoz fohászkodott könnyhullatásokkal, esedezésekkel, hangos kiáltásokkal ott a Gecsemáné kertjében, aki képes őt megszabadítani a halálból, és meghallgattatott engedelmességéért, Isten félelméért. A feltámadás, kedves testvérek, egyszerre jelenti azt, hogy felragyog számunkra Isten igazsága, amit Isten a Krisztus keresztjében elrejtett, másrészt Isten kinyilatkoztatja Krisztus feltámasztásával az ő szeretetét is. Jézus él, énekeltük énekünkben, Jézus él, mi is élünk. Ő, ami örök és dicsőséges közben járunk. Ő, ami főpapunk. Karácsonykor szoktuk, kedves testvérek, sokat idézni János evangéliuma szép igéjét. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez húsvéti ige. Ez a húsvét diadala. Ez Isten szeretetét magasztalja. Azt, ahogyan Krisztus önmagát egyszeri és tökéletes áldozatul adta, és azt, ahogyan őt az Atya Isten félelméért felmagasztalta. Három egyszerű szóval fejezi ki ezt most a zsidókhoz írt levél, tekintsünk bele ezekbe a szavakba. Először is azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus engedelmes volt, és ezért Isten meghallgatta őt. Engedelmes volt, mert megharcolt Isten üdvözítő akaratáért. Nem kis harc ez, kedves testvérek. Sok-sok imádságunk van, sok-sok esedezésünk, sok-sok kérésünk, egyéni csendességben, szívünkben elsóhajtva, közimádságokban, együttlétekben, felemelt kezű könyörgésekben. De vajon ezekben a kéréseinkben, ezekben a könyörgéseinkben ott van-e, áthatja-e, meghatározza-e az, amit minden esetben mondunk az úri imádságban, amire maga Jézus, az engedelmességért megharcoló, üdvözítő, minket is tanított, legyen meg a te akaratod. Krisztus megharcolt az isteni akarat elfogadásáért. Ezt imádkozza a Getsemáné kertjében. Atyám, minden lehetséges néked. Vedd el tőlem ezt a pohárt, mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem az legyen, amit te akarsz. Másodszor, kedves testvérek, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus Krisztus ezzel az engedelmességével tökéletességre jutott. Érdekes kifejezés ez, tökéletességre jutni, teljességre jutni. Van, aki azt javasolja, hogy leginkább talán így kéne fordítani az egész levél mondani valójában, így értenénk meg, hogy megszentelt élet, hiszen áldozatot hozott, és az az áldozat megszentelt áldozat volt. Egyszeri, tökéletes, megismételhetetlen, szent és igaz áldozat. Van, aki azonban megjegyzi, talán jobb lenne ezt mondani, hogy engedelmességében célhoz jutott. Mindvégig engedelmes volt. Ahogyan a Filippi levél Krisztus dicsőítő himnuszában olvassuk, megüresítette magát, alázatos volt, és engedelmes, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ezért magasztalta föl őt Isten, és adott neki olyan nevet, mely minden név fölött való név. Én azonban úgy értem ezt, kedves testvérek, hogy tökéletességre jutott, ez azt jelenti, hogy meghallgattatott ez a kérése, és az Atya feltámasztotta őt. Ahhoz folyamodott, aki képes megszabadítani a halálból, egyedül csak Isten képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott engedelmességéért. És harmadjára azt mondja a kedves testvérek a zsidókhoz írt levél, hogy és ezért örök üdvösség szerzője lett. Érdekes kifejezést olvasunk itt, hadd részletezzem ezt egy kicsit alaposabban. Akik megnézik a latin fordítását ennek a résznek, ott ezt a kifejezést találják, hogy causa salvationis, az üdvösség okává lett. Mert az a görög szó, ami itt szerepel, igen ritka egyébként a görög szerzőknél, és még ritkább az Új Szövetségben, hogy egészen különös kifejezést takar azt a pillanatot, vagy azt a momentumot, amikor az ember a sok érv közül, a sok indok közül kiveszi a döntő indokot. Miután ezt a szót leginkább a jognyelvén használják a görögök, azt jelenti azt a pillanatot, amikor egy peres eljárásban az ügyész behívja a koronatanút, aki elmondja a döntő tanúbizonyságot a vádlott ellen, vagy amikor az ügyész előveszi az utolsó és mindent meghatározó érvet, az okot, nem az ürügyet, az okot. Pilátus, amikor Jézus előtte áll, háromszor mondja ezt a szót. Betuszkolják Jézust, rátekint, és rögtön azt mondja az elhangzó vádra, semmi kározatra valót nem találok benne. Nem találok benne okot, hogy elítélje. Aztán, amikor tovább folyik a peres eljárás, Pilátus megint azt mondja, de értsétek meg, nincsen benne semmi ítéletre méltó. Ugyanezt a szót használja. És aztán harmadjára is kiáll, és azt mondja, hadd bocsássam el őt, mert nincsen benne semmi ok, nincs alapja, nincsen forrása, nincs benne olyan tény, ami alapján elítélhetném őt. És ennek ellenére az ártatlant, aki benne nem találunk okot, hogy elítéltessék, elítéli az ember. Elítéli az ember, kedves testvérek, mert az ember a másikban mindig csak haragra, harcra, háborúra való okot keres, casus bellit. Ez az egész emberi történelem. Újra meg újra kiáltjuk a casus bellit. Egy vita, egy torzsalkodás, egy ügy, egy döntés, bármi. És már is összeszaladnak az emberek, harcra gyúlva, megtalálták végre az okot. Néha ezt így mondjuk, hogy megtalálta az ürügyet, aminek a címén nekironthat a másiknak, aminek a címén halálba taposhatja a másikat, aminek a címén fölébe kerekedhet a másiknak, mert azt hiszi az ember, hogy a másik élete árán szerez magának életet. Azt hiszi az ember, hogy a másik legyőzésével hosszabbíthatja meg a magájét. Azt hiszi az ember, hogy a másik eltaposásával juthat előrébb valamit. A zsidókhoz írt levél pedig azt mondja, hogy van ok Krisztusban. De az nem casus belli. Az nem causa damnationis, nem károsztatás oka, hanem causa salvationis, azaz üdvözítés oka. Jézus az egyetlen ok, Jézus az egyetlen alap. Jézus maga, egyedül ő, amiért van üdvösség. Így énekeljük egy másik húsvéti énekünkben, ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. Akkor az ember az elveszésnek, a bűnnek, a halál spiráljában zuhan, zuhan, zuhan alá. Hiába próbálja az életet többre és nagyobbra rakni. Azt hiszük, hogy fölfelé haladunk, fölfelé repülünk, emelkedünk, megdicsőjtjük önmagunkat, és közben hullunk alá. Krisztusban van ok. Ő az üdvösség oka, egyedül ő. Ezért mondja, kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél rögtön azt utána, hogy örök üdvösség szerzője lett, azokra nézve, akik követik őt, akik engedelmeskednek neki, akik elfogadják a meghívását, akik átélik és átérzik annak a halatlan kockázatát, hadd ismételjem meg még egyszer, hogy aki kimondja, átéli, hogy Jézus él, annak elkezd változni az élete. Ez a legnagyobb kockáztatás. Nem maradok többet a halálban. Nem maradok többet meg a bűnben. Nem maradok meg többet a rosszban. Pedig már belefészkeltem magam. Már megegyeztem vele. Már kiegyeztünk. Már megkötöttük a kompromisszumokat. Már koalícióba léptünk a halállal, ahogy egy helyen Izsaiás próféta mondja. A halál lett a szövetségesünk. Jézus él, és kihív bennünket ebből a halálból. Életre, igazi életre, üdvösségre. Az üdvösség, kedves testvérek, szabadulás. Az üdvösség megmenekülés. Az üdvösség tágas tér. Az üdvösség életbőség. Azokat az ószövetségi képeket idéztem most zsoltárokból, profétáktól, amelyek megértetik a mi számunkra is, hogy milyen súlya és fölfoghatatlan jelentősége van annak, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a Krisztusban való megszabadulás az nem egy ideig, óráig való mozzanata az emberi életnek, egy kicsit föllélegzünk, kidugjuk az orrunkat a víz fölé, szippantunk egy kis levegőt, és újra ránt le bennünket az örvény. Kihúztál a sáros fertőből, mondja egy helyen a zsoltáros, és szép egyenes kőre állítottad lábamat. Körülvettek a halál kötelei, mondja egy másik zsoltáros, de te megszabadítottál, és tágas teret nyitottál nekem. Eledel nélkül éheztünk és szomjúhoztunk, mondja egy szép zsoltáros. Isten megnyitotta az ő életbőségét. Betegség húzott le, és már-már halál szélén voltam, de te megszabadítottál az oroszlán torkából, mondja egy másik zsoltár. És most azt mondja a zsidókhoz írt levél, ez a szabadulás, ez a megmenekülés, ez a gyógyulás, ez a tágas tér, ez az életbőség, aminek Krisztus az oka, Krisztus a szerzője, Krisztus a forrása, örökké való. Húsvétkor, kedves testvérek, nem egy napot, egy szép napot ünnepelünk, azt is, hanem azt, hogy megnyílik az örökké valóság. Ahogyan megnyílott Krisztus sírja és kilépett, úgy nyílik meg az ember számára is, az ő bezárt világa, amin keresztül kiléphetünk Isten örökké valóságába. Így hív meg bennünket, Isten, minden húsvét ünnepünkön, minden alkalommal, amikor áthatja a szívünket ez a diadal, hogy Jézus él. És mint az az egykori ember, mi se tehetünk mást. Elkezdünk keresztjénné lenni, mert Jézus él, mert fölfedezzük, hogy benne és nála van az élet forrása. És mi lesz a világgal? Kérdezik tőlünk. Mi lesz ezzel a folyton romló, széteső, züllő, halálba menő világgal? Mi lesz ezzel a világgal, amelyik annyira szeret táncolni, sippaldobbal, nádéhegedűvel, még csendes halálnapon is járni a haláltáncot? Mi lesz ezzel a világgal? Nemrégiben egy lelkipásztor naplóját olvastam, aki végig szenvedte a keresztény üldözést. Sokat szenvedett, sokat nyomorgott, sokszor kellett átélnie azt, amiről a zsidókhoz írt levél beszél a hit hőseiről szóló szakaszban, a 11. részében a levélnek, hogy Ábeltől kezdve, az igaz vérétől kezdve üldöztettek, megölettek, bújdostak, mindenük elvétetett, mindentől megfosztattak, megverettek, megostoroztattak, megköpdöstettek, bolondnak tartották őket, félretaszították őket. Ő maga is átélte ezt. Mondhatta volna, írhatta volna visszaemlékezéseiben, hogy nem baj, hadd hújjon a világ, és hadd emelkedjenek Isten gyermekei dicsőségre és diadalra. De figyeljetek, milyen csodálatos az a húsvéti történet, amikor Jézus a tanítványai közé lép, amikor Jézus elmegy az Emmaus útra két szomorkodó tanítványával, amikor Jézus ott a galileai tó partján megismétli a csodálatos halfogást és a partra érkezőket, sült hallal és kenyérrel várja, ide támad föl, ebbe a világba támad föl. Nem hagyja ezt a világot, és embertestbe támad föl, jelezvén, hogy Isten eredeti szándéka, hogy jónak, igaznak, szépnek, Istent ismerőnek, Isten dicsőségét visszatükrözőnek teremtette az embert, ez az Isten végső szándéka. Hát mi lesz, ami romló és folyton hulló világunkkal? És azt írja ez a lelkész a naplójában egy ponton, én hiszem, hogy romló világunk mégsem semmisül meg. Ez a mi semmibe hulló világunk mégse hull a semmibe, hanem a Mesiás ölébe pottyan. Csodálatos és mély tapasztalat. És csak az tudja ezt mondani, aki tudja, hogy Jézus él. Csak az látja így ezt a világot, aki engedelmes a mi Krisztusunknak. Csak azt tudja ezeket a szavakat mondani, aki már a Jézus szemével, a tanítvány szemével, a követő szemével, a Jézus életében élő valósággal tudja ezt mondani. Csodálatos és mély tapasztalat ez, mert kimondja, hogy a szeretet mélyebb, mint a bűn. A bűn leránt bennünket, úgymond a semmibe, de a semminél is mélyebb az Isten szeretete. És kimondja, hogy erősebb ez az isteni szeretet, mint a halál. A halál az utolsó, mondjuk mi. A halál a végállomás, mondjuk mi. A halál a végső megsemmisülés, mondjuk mi. De Jézus él. Isten szeretete erősebb, mint a halál. A világ, tegyünk róla a bizonyságot, a Mesiás ölébe fog hullni. De hogy ez ne legyen olcsó szó és üres optimizmus, előtte az első szót is ki kell mondanunk, Jézus él. Ő az oka, ő a forrása az örök üdvösségnek, a szabadulásnak, a gyógyulásnak, a helyreállításnak, az Istenéhez való hazaérkezésnek. Ez húsvét, ez a mi nagy ünnepünk, ennek a beteljesedését ünnepeljük, magasztaljuk, és reméljük magunkra nézve is. Ez húsvét, az üdvösség ígérete. Legyen ezért dicsőség, most és minden időben a mi Istenünknek. Ámen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Testvérek, foglaljatok helyet, és hadd kívánjak így Isten tiszteletünk végén mindenkinek Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket, azoknak is, akik majd ma délután vagy a holnapi napon utaznak el rokonaikhoz, lesznek családjuk körében, Isten szentelje meg békességével és örömével az együttlétet. Befejezésül, kedves testvérek, 185. dicséretünket énekeljük. 185. dicséretünk eléneklése után nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetül vesszük Isten áldását. 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Áldott ünnepeket kívánok!